Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Beke László vagyok, és az Érdekes emberekről szóló magazint hallgatják. Egy nagyon izgalmas előadásnak voltam fültanúja az elmúlt percekben, és miközben hallgattam az előadónkat, egy gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy minél csendesebb vagy, annál többet hallasz. És valóban megérte csendben maradnom, mert olyan információkat és olyan üzenetértékű gondolatokat hallottam az előadásban, amelyek én úgy gondolom, hogy minden túlzás nélkül még most is képesek valamilyen életterületen formálni. Hallgatók nevében is nagy szeretettel köszöntöm Gazsó L. Ferenc urat, aki az előbb említett előadást tartotta a Szilágyi Áron Társaság meghívása keretében, és köszöntöm szeretettel azt a hölgyet, akinek a férjéről szólt ez az előadás, Zelejné Lovas Katalin asszonyt. Örülök, hogy itt vannak, és egy asztalnál ülhetünk, és beszélgethetünk. Az a kérésem, hogy mielőtt magáról az előadásról egy kis rövidített, szűkebb keresztmetszetet adnánk a hallgatók számára, kérem, hogy mutatkozzanak, majd be Katalin asszonnyal kezdjük.
Lovas Katalin néven születtem, de szeretném hozzátenni, hogy ez nem egyrészt magyarosított név, és mivel az előadásban is volt erről szó, el kell, hogy mondjam, hogy őseim, hát ugyan Budapesten éltünk, de Nógrádból, Selmezbányáról, illetve Pécs környékéről származnak, és a 8 nagyszülöm közül egy, aki igazán magyar, a másik tót, a harmadik szlovén, a negyedik pedig szerb. Úgyhogy ezzel a munícióval éltük életünket. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy magyar az egy olyan túlélő keverék, aki életképes és értékeli az életét. Én Budapestről kerültem le Szegedre az egyetemre, matematikusként végeztem, és itt ismerkedtem meg Miklóssal, aki, hát, hogy mondjam, lerázhatatlanul követett, és hát 2 év ismertség után ő már Budapesten volt újságíró, fölköltöztünk, és 45 év házasságot éltünk le együtt. 2 gyermekünk született, a lányom félig meddig követi az édesapját, már 2 könyve neki is megjelent, a fiam pedig az én családomnak a bányász vonalát örökölte olyan értelemben, hogy tele voltunk bányamérnökökkel, ő ugyan gépészmérnök lett, de viszi tovább a műszaki vonalat, és hát még talán most van 4 unokám, és hát mint nagymama élem az életemet, és próbálom őket segíteni és támogatni.
Életének ez egy különlegesen szép szakasza. Csak annyit hadd említsek még meg, hogy én mindig nagyon büszke voltam arra, hogy magyar vagyok. Aztán, amikor mögé tekintettem egy kicsit a nagyszülők, dédszülők származásának, akkor kezdtem igazából értékelni azt, hogy itt a Kárpát-medencében élhetek, és hogy az vagyok, aki vagyok az ősökre visszatekintve is. Gazsó L. Ferenc úr bemutatkozását fogjuk hallani.
Az én családom is egy ilyen kevert család, anyai ágon egy budapesti kereskedő család, apai ágon pedig Békés megyei zsellérek, szántóvetők voltak az ősök, de ha jobban megkaparjuk, akkor egy levéltáros rokonunk kiderítette egy párizsi aspirantúra során, hogy még francia vér is folyik valahol oldalágról az ereinkbe, tehát így a hadakország útján azt hiszem így élünk mindannyian. Katolikus család apai ágon, ami megmondom miért érdekes. Azért érdekes, mert engem 1953-ban egyszer az éjszaka kellős közepén titokban keresztelt tetett meg a nagymamám. Abban az időben édesapám a kistarcsai gyűjtőfokházban vendégeskedett, és hát megélhetése a családnak nem lévén én másfél évre lekerültem Békés Szent Andrásra. Aztán utána telt múlt az idő, az egész családban nem igen figyeltünk oda, hogy hol lehet az én keresztlevelem egészen addig, amíg az öcsém fiát nem keresztelték, és öcsém felkért, hogy legyek én a keresztszülő, és akkor kerestük lázasan, hogy hol a keresztlevel, és akkor kérdezte, nagymam már sajnos nem élt, és akkor apám csapott a homlokára, hogy hát kérdezzük meg Róbert atyát Békés Szent Andráson. És Róbert atya végignézte az évkönyveket, 1953-at is, amikor én születtem, semmi nincs meg, azt sajnos nem segíthetek, és megfogta ezt a hatalmas könyvet, és így rendezte, megrázogatta, és hopp, hátul a borítója mögül kiesett három keresztlevél. 53-ról van szó az én születésem éve. Olyan félelemben és hitbéli elnyomatásban élt a nép akkoriban, hogy így bújtatták és így védték a kosokat, hogy a legnagyobb örömünkre előkerült a keresztlevél, és én keresztapa lehettem. No hát erről ennyit. Budapesten nevelkedtem a későbbiekben, végeztem jogi egyetemet, tehát van, ahogy mondani szoktam, van nekem egy rendes, tisztességes szakmám is, de őszintén szóval 4 éves koromtól kezdve az újságírás vonzott, először a sportriporterkedés, ugye Szepesi György után szabadon, aztán a későbbiekben hát már más is. Egyáltalán nem bántam meg, hogy jogi egyetemet végeztem, mert az a fajta gondolkodásmód, tanulási technika, amit az egyetem adott, az sokszor segítségemre volt pályám során, de egy percig nem dolgoztam jogászként, hanem a másoddiplomám már újságíró, és hát újságíróként éltem az életemet, és élem ma is, a mai napig. Erről a pályáról el lehet menni nyugdíjba, de abba hagyni nem lehet. Úgyhogy magam is így vagyok ezzel. 40 évet töltöttem el a pályán. 3 szép felnőtt fiam van, Gábor, Dániel és Sándor, és immár 3 unokám, ami nagy öröm az életben.
Ehhez is gratulálok önnek is, meg Katalin asszonynak is. Néhány percig zenét hallgatunk, ezt inkább a hallgatókedvéért mondom el, és utána fogunk rátérni majd a beszélgetésünk legfontosabb részére. Várjuk vissza a hallgatókat.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, örülünk annak, hogy velünk tartanak, minket hallgatnak. Gazsóel Ferenc úrral beszélgetünk, és időnként az elejénél Lovas Katalin asszony is be fog majd kapcsolódni reménységünk szerint, amikor olyan információt hall, amelyhez szeretne némi kiegészítést fűzni. Mielőtt Zelei Miklós életére és munkásságára rátérnénk, 2 nagyon személyes gondolatot hadd jegyezzek meg. Az előadás közben odasúgtam a mellettem ülő kolléganőnek, hogy milyen gyönyörűen beszél, mármint hogy Gazsóel Ferenc. A másik pedig, ami hallgatva az előadást nagyon meghatározó volt számomra, hogy olyan súlyos és életformáló gondolatok hangoztak el, amelyek tényleg ennek a mi népünknek, nemzetünknek a nagyon-nagyon sajátos történelmi, meg egyéb sokféleségében rejlő gazdagságát hozta elő. Én tartom magam ahhoz, amit a legelején mondtam, hogy igyekszem hallgatni, hogy tanuljak, úgyhogy öné a szó, hallgatjuk és figyelünk szeretettel.
Nekem nagy öröm, hogy itt Kiskunhalason, a szülővárosában ma a Sziládi Társaság révén Zelei Miklósra emlékezünk. Nagy öröm, mert minden alkotónak az a vágya, hogy ne felejtsék el, hogy a művei fennmaradjanak, hogy a művein keresztül éljen tovább, és bennem, az én fejemben, az én lelkemben Zelei Miklós tovább él. Én gyakran egyébként jelen időben beszélgetek vele, néha megkérdezem a véleményét. Időnként úgy hiszem, hogy válaszol, vagy legalábbis erősít engem az, hogy ezt a sajnos már egy oldalú beszélgetést tovább folytathatjuk. De a legfontosabb nem ez, hanem a legfontosabb az, hogy a művekben éljen és az emlékezetben éljen az alkotó, jelen esetben az én testi-lelki jó barátom, Zelei Miklós. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon fontos, és nagy örömmel jöttünk, azt hiszem Katalin nevében is mondhatom, hogy nagy örömmel jöttünk éppen ezért ide Halasra. Ráadásul Miklós kötődött Halashoz, nem pusztán azért, mert itt született, mert aztán a gyerekkor egyébként egy forgószínpad volt. Erről is talán néhány szót, az édesapja az elejé, Dezső egy olyan postamester úr volt, aki nem volt igazán baráti viszonyban a hatalmon lévő kommunistákkal. Éppen ezért állandóan áthelyezték valahova Nagybaracska, Szeged, Kiskunhalasa, Mezőkovácsháza voltak azok az állomások, ahol Miklós gyerekkorában ők, amint tanyát vertek, rögtön mehettek is tovább, mert ugye bosszúból áthelyezték a papát. Úgyhogy a térséghez, a délalföldhöz kötődött ezer szállal, de nem tudott igazán gyökeret verni, épp ezért gyerekkorban sem ő, sem a család egyik városban sem. Ahogy a bemutatkozáskor Katalin említette, utána aztán fölkerült Budapestre, és mi Budapesten ismertük meg egymást már a szakmában. Ez 1984 táján történt, amikor ő már évek óta a Magyar Hírlap kulturális rovatában dolgozott, én pedig akkor kerültem oda újdondászként a Magyar Hírlaphoz, és egyszer csak ez a nagy termetű, erős ember így szinte fenyegetőleg fölém magasodott, és azt mondja, hogy látom, hogy te itt miket irogatsz, öregem, de hát ki sem teszed, úgy látom, a lábad Budapestről, ez így nem lesz hiteles. Hát én égtelen haragra gerjedtem, mondom, hogy jön ez a melák ember ahhoz, hogy engem így megkritizáljon teljesen ismeretlenül, mert a bemutatkozáson kívül azelőtt két szót nem váltottunk. És ebből lett egy nagy csetepaté, szóváltás, kiabálás ott a szerkesztőségben, és ezzel indult a mi barátságunk, sőt aztán nem sokra rá a közös munka. Nagyon furcsa talán a közönségnek, és érdekes, ahogy mi együtt dolgoztunk, bár nem egyedi, mert tudomásom szerint Ilf és Petrov, az aranyborjú híres szerzőpárosa is hasonlóképpen dolgozott, tehát hangosan kimondva a szavakat, szinte szólicit, szómágia formájában formálódtak a szövegek, úgyhogy felváltva vállaltuk irodák szerepét. Ugye ezzel a módszerrel dolgoztunk mi is, ami látszólag szinte lehetetlen, de én tudom igazolni, mert 7 könyvet követtünk el így, hogy ez igenis lehetséges, sőt egy idő után már megy, mint a karolika csapás. Arra is emlékszem, hogy mi volt az első mondat, amit közösen leírtunk, amiután azt mondta, hát most akkor ezt próbáljuk megírni együtt. Ez úgy szólt, hogy fusson a hír, mint a kunsági homok, Kiskunma és a japán napokra készül, mert az a frivol helyzet állt elő a 80-as évek közepén, hogy a Kiskunmajsán japán napokat rendeztek, hát nyilván felső pártutasításra, írtuk is az anyagba, hogy hát talán pálcikával eszik a disznótorost, vagy a jó ég tudja, mi történhet. És aztán ez elindult a maga spontaneitásában, és aztán ment, folytatódott riportokon, közös interjúkon keresztül, és aztán utána tényfeltáró szociográfiákon, könyveken át zajlott ez a munka.
Mi minden meg nem történik ezen a vidéken, közben bennem ismét forognak a gondolatok, és az értem én meg abból, amit elmondott, hogy a történelem az nem pusztán a múltnak a feszegetése, hanem egy nagyon nagy szembenézés is. És valószínűleg, hogy ezzel a fajta szembenézéssel fogjuk majd a következő blogban folytatni a beszélgetést. Pár percig ismét zene következik, de ne menjenek messze, mert mi folytatjuk, és itt leszünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a hallgatókat. Az érdekes emberekről szóló mai magazinunkban Gazsóel Ferenc úrral beszélgetünk, mégpedig Zelei Miklósról, alkotótársáról és barátjáról. Hallgatjuk Önt figyelemmel.
A rendszerváltáskor Zelei Miklós hanyatt-homlok rohant vissza az irodalomba, tehát a tényfeltáró zsurnaliszta munkából, amit soha véglegesen nem hagyott ott, és nem lett hűtlen hozzá, visszatért az irodalomba. Írt a Kortárs című folyóiratba egy műhelyesszét, sok-sok évvel később. Amit elmond, az megrendítő olyan szempontból, hogy kevesen vették ennyire komolyan a rendszerváltozást. Ő azt mondta, hogy ő úgy érezte, hogy a rendszerváltozással szinte le kell nullázni mindent, ami addig történt, és egy új lapot kell indítani. Ez nem jelenti az előzmények, az előző életszakasznak a megtagadását, hanem azt jelenti, hogy tabula rázát kellene csinálni mindenkinek, különösen a felelős értelmiségieknek bármely pályán dolgoznak is, elvégezni a megtisztulás belső lelki folyamatát, és ennek birtokában folytatni az életet. Én azt hiszem, hogy ő nem csak mondta ezt, hanem komolyan is vette, szinte bizonyos mértékig önsorsrontó módon, mert az egyéni anyagi boldogulással sem igen foglalkozott, hanem azzal foglalkozott, hogy most már minden erejét és idejét az írásnak szentelje, és hát hálásak lehetünk csak azért, hogy ő így döntött, mert egy fantasztikusan gazdag életmű maradt ránk. 24 könyv, 3 verses kötet, kevesen tudják róla egyébként, hogy lirikusként kezdte az írói pályafutását, és 14 színmű. Ezek között a Zoltán újra temetve, amely Kis Szelmenc és Nagy Szelmenc a kerítéssel, drótkerítéssel határon kettévágott 2 falu drámáját és történetét dolgozza fel. Ezt egyébként megírta a Kettézárt falu című tényirodalmi művében is, amely 4 kiadást ért meg, 4 kiadást látott, és egy abszolút alapműnek számít, akár a kisebbség irodalomban, vagy a kisebbség politikában, kisebbség kultúrában. Én azt hiszem, hogy ez főművének tekintető, de rendkívül sokoldalú és szerteágazó ez a munka. A körünkben lévő Zelényi Lovas Katalin vállalta magára azt, hogy struktúrája és rendszerezi ezt a munkát. Katalin, ha mondanál erről pár szót.
Miklós halála, ugye hát egy hosszabb betegség következményben történt, ott maradt az a szoba, az a dolgozó szoba, amiben már csak egy keskeny ösvényen lehetett eljutni az íróasztalához és a székéhez, mert a polcokon dupla sorban és a földön méter magasan álltak a könyvhegyek, és akkor én ránéztem erre, és azt mondtam, hogy ezt muszáj átnézni, muszáj összegyűjteni a meg nem jelent dolgokat, illetve a meg nem jelenteket is rendszerezni. Szeretném elmondani, hogy az életemet a Miklós iránti, az elkötelezettsége iránti tisztelet töltötte be igazából. És az én feladatom, amellett, hogy ő állandóan utazott, állandóan rohangált, hajnaltól késő estig dolgozott, az volt, hogy valamiképpen a hátországot biztosítsam, és a gyerekeket körülöttem neveljük. És ezért is éreztem úgy, hogy az én feladatom az, hogy most mindent összeszedjek. Ezt sikerült is megtenni, készen állnak a kiadásra a verses kötetei, a verses kötetének az összefoglalója, és még egy csomó meg nem jelent versnek a ehhez való hozzáillesztése, az összes drámáit, és a legfontosabb interjúit. Nagyon, nagyon sok, nagyon komoly interjút készített Ilia Mihálytól kezdve Száraz Györgyön át, Páskándi Gézával és sorolhatnánk, de hát ebből ez majd talán, ha egyszer sikerül, akkor meg fog jelenni.
Nagyon fontos itt Kiskunhalason járva, hogy a halasi kötődéséről beszéljünk Zelei Miklósnak. A halasi kötődést elsősorban Nagyszeder István, ugye a legendás mérnök úr jelentette, akit volt szerencsénk megismerni, Kozma Huba barátunk hozta előtt még 80-as évek közepetáján lakitelekre, ahol egy ilyen olvasókör keretében mutatkozott be, ugye hát azért ő is legfeljebb a tűrt kategóriába tartozott ugye abba az időben, miközben egy nagyszerű demokratikus választási rendszert hagyott, és sok-sok minden más ránk. Én azt hiszem azért, vagy remélem legalábbis, hogy a halasi embereknek nem kell Nagyszeder Istvánt különösebben bemutatni, akinek kevés az ismerete róla, az már csak azért is, hogy mert ide valósi mindenképpen javaslom, hogy nézzen utána, mert én a messziről gyűjt emberként is próbálom hirdetni az ő életművének a nagyszerűségét. Miklós halasiak szeretetéért, figyelméért csengő arannyal fizetett, amikor a Halasi Norma című tényirodalmi művét megírta Pista bácsiról, és arról a rendszerről, az életfilozófiáról és politikai rendszerről, amit ő kidolgozott, és bárha ezt a rendszert a nagy politika is alkalmazná, akkor azt hiszem, hogy az egymással küzdő politikai felek azok állandó választási csalásokkal nem traktálnák se egymás, se a közvéleményt, ami vagy igaz, vagy nem, de az ő rendszere annyira tiszta volt, hogy kizárt minden ilyesmit. Örömmel hallottam egyébként, hogy a Szilády Társaság az előjáróit a mai napig Nagyszederféle rendszer szerint választja meg. Egy dokumentumfilm is készült Nagyszederről az elei forgatókönyv alapján. Én úgy hiszem, hogy ő az életművének egy fontos állomásának tekintette azt, hogy Kiskunhalassal és Nagyszederrel foglalkozzon.
Talán azzal a gondolattal zárnám ezt a blokkot, hogy engem nyugtalanít az a mondat, amit hallottam, hogy hát hallottunk a hallgatókkal együtt öntől, hogy ebben a rendszerváltás dologban ebben talán több volt, mint amennyi megvalósult. Ön nem így fogalmazott, hanem hogy le kellett volna nullázni és egyfajta módon újra kezdeni. Kedves hallgatók, ismét zenét hallgatunk, és utána folytatjuk még a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a hallgatókat. Gyakori az, amit most megéltünk itt Gazsó L. Ferenccel és Katalin asszonnyal, hogy éppen ön fogalmazta meg, hogy kár volt kikapcsolni a diktofont, mert lehet, hogy az utolsó blokk anyagát szalasztottuk így el a beszélgetésünkkel. De mégis megpróbáljuk valamiképpen fölidézni azt a gondolatot, ami olyan formában hangzott el, hogy Zelei Miklós saját bevallása szerint is nagyon komolyan vette a rendszerváltást, és többet látott benne lehetőségként, többet remélt a kibontakozását és az eredményeit illetően. Hogyan tudnánk ezt egy kicsit kibővíteni és értelmezni, talán aktualizálni, mert lehet, hogy szükségünk van arra, hogy ezt a gondolatot tisztán értsük és képviseljük.
Vér nélküli rendszerváltás történt, ami azt kell, hogy mondjam, hogy vegyük tudomásul most majd azok, akik a rendszerváltás évébe születtek, most már azok is a 34. évükben járnak, tehát lehet, hogy édesapák, édesanyák, de azok pedig, akik akkor élték a fiatal korukat, mint például Zelei Miklós és én, nem csak mi, azt hiszem, az egész társadalom nagy megkönnyebbüléssel vette, hogy itt nem volt polgárháború, a szovjet csapatok kivonulása is egy békés integetéssel zárult, és elmentek, szinte csodaszámba ment, hogy ez a dolog, ez ilyen simán történt, és máig azt mondom, hogy ez egy óriási kincs, amire vigyázni kell, mert az emberi életnél nincs fontosabb, ezt tudjuk jól, legalábbis itt a Földön. De egyben azzal is járt, hogy az emberek többsége nem nézett szembe önmagával. Tehát az, ahogy azt már egy korábbi blogban említettem, Miklós barátom, aki attól is egy fantasztikus ember volt, hogy elvégezte ezt az önvizsgálatot, elvégezte ezt a sokszor fájdalmakkal teli és nehéz munkát, kiértékelte a diktatúra idején leélt életét, ami hát az életének körülbelül a fele volt, tehát nem kevés időről van szó, és ennek a tapasztalatnak és a megtisztulás vágyának, az Istenhez fordulásnak az élményével kezdett hozzá ehhez az új világhoz. Én azt hiszem, hogy sokunk életéből ez hiányzik. Mondok egy közelebbi példát, amit a fiatalabb generáció is érteni fog. Itt volt a Covid a nyakunkon, ugye, alig csak néhány évvel ezelőtt. Szörnyűségekkel, amiket addig nem tapasztaltunk, meg félelemmel, világjárványtól, bezártsággal, maszkban történt beszélgetésekkel és egyebekkel, és amikor vége lett, akkor tisztelet a sok-sok kivételnek, én azt láttam az embereken, hogy sokan megrázzák magukat, mint a kutya, amikor vízbe megy, és kijön belőle, és ugyanott folytatták az életet, ahol abba hagyták. Tehát ennek az egésznek a tanulságait, már pedig ezer-ezer tanulsága van, nem szűrték le, hanem azt mondták, hogy de jó, hogy megúsztuk, és vége lett. És ugyanez igaz a rendszerváltásra is. De jó, hogy megúsztuk, élünk ugyanúgy tovább, visszük magunkba azt a fortélyos félelmet, ami az életünket igazgatta, visszük tovább azt, hogy a közösségi tulajdonra nem vigyázunk, mert az úgyis, az nem mindenkié, hanem inkább senkié, és abból elvenni se akkora bűn sokak számára. Tehát sok-sok-sok mindent, régi rossz reflexeket, diktatúrában megtanult túlélési életformákat viszünk tovább, és 34 év elteltével sem tudtunk még mindig megszabadulni ettől. Miklós elvégezte ezt a munkát önmagán, és meg kell, hogy mondjam, hogy haláláig nagyon elégedetlen volt az eredménnyel. Nem önmagára, hanem a magyarságra tekintettel és a világ népeire tekintettel egyaránt.
Szeretnék még hozzátenni egy pár dolgot, hogy tényleg nagyon elégedetlen volt, és az emberektől sokkal többet várt volna, és bele sem merek gondolni, hogyha ma élne, akkor mit gondolna. Ugyanis ő magyar-orosz szakot végzett a főiskolán, nagyon szerette az orosz nyelvet, megismerte az orosz lelket, hogy más nem mondja, kívülről tudta oroszul az anyagint. Ugyanakkor Kárpátaljával, egyáltalán a határokon kívül élő magyarsággal nagyon sokat foglalkozott, Kárpátalja is a szívében volt. És ha most ezt látná, hogy a kárpátaljaiak és az oroszok milyen helyzetben vannak, akkor nem is tudom, hogy hogyan tudná ezt megélni, és lehet, hogy ebbe halna bele.
Én azt mondom azért, hogy talán inkább kiírná magából mindannyiunk okulására. Ő ezt a fajta, elsősorban az orosz kultúra és az orosz emberek iránti szeretetet és tiszteletet nem valaki ellenében, nem az ukránok ellenében élné meg, meggyőződésem, hisz nagyon közelről, és jól ismertük egymást, jól ismertem a gondolkodását, a jellemét, a reakcióit. Tehát nem valaki ellen, hanem valami mellett. Nyilvánvalóan, ahogy meg kell, hogy mondjam, nekem is a szívem szakad meg minden ukránért, aki ebbe a háborúba meghalt. Tehát ez nem egy Fradi Újpest rangadó gyakorlatilag, de ezt is mindenféle elvakultságtól és szélsőségtől mentesen kellene nézni, és szabadon. Zelei Miklós egy szabad ember volt. Megszabadult azoktól a békjóitól is, ami segített neki túlélni a diktatúra rendszerét, amelyhez sohasem feküdt alá, és sohasem fogadott el, és harcolt ellene a maga módján, ahogy csak tudott, és ezért szabad emberként élhetett. Én ezt a szembenézést önmagunkkal azért ajánlom mindenkinek nagy tisztelettel a figyelmébe, mert szabaddá tesz.
Kedves hallgatók, úgy gondolom, nem gondolom, biztos vagyok benne, hogy nem csak hallgatni valót kaptunk, hanem tovább gondolni valót, megfontolni valót. Én mindenkit bátorítok arra, hogy ha nem történt volna meg ez a fajta szembenézés az életnek, akár a most fölvázolt területén, vagy sok más aspektusát is lehetne ennek említeni, akkor tegye meg addig, amíg erre lehetőség van. Nagyon köszönöm Gazsó L. Ferencnek és Zelejné Lovas Katalinnak ezt a beszélgetést, és hát a életükre, munkájukra, az unokákkal való feladatokra, amely úgy hiszem nagyon-nagyon sok nagyszerű pillanatot jelent mindkettőjük számára, hát kívánom a Jóisten áldását. Hallgatóktól elbúcsúzunk, szép napot, jó rádióhallgatást mindenkinek, viszont hallásra!